Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 117. Zsoltárunk első versével magasztaljuk a mi Urunkat Isten tiszteletünk elején. Foglaljuk el a helyünket most, és énekléssel folytassuk az Isten tiszteletünket. 238. dicséretünket keressük meg. 238. énekünknek énekeljük az első, második, hetedik és nyolcadik verszakait. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Ezen a mai Isten tiszteleten Dániel könyvéből hangzik hozzánk Isten igéje. Dániel könyve 9. részéből, az első 19 versből a következőképpen.
Médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve zsákruhában és hamuban. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallástéve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk. Megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataitól és törvényeitől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak, és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazoknak az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt. Mert hűtlenek voltak hozzád, szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Úrunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a proféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket, és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk, azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk, mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk, az Úr bármit cselekszik, és igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. Most azért, Úrunk Istenünk, aki elhoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Úrunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyettől. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgass meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk! Istenem, fordíts felén füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk az ő szavának, hanem a megtartó is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk imádságban szavára. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, azért, hogy most újra elcsendesedhetünk itt a házadban előtted. Áldunk és magasztalunk azért, hogy még hallgathatjuk szavadat. Pedig most különösképpen is, amikor ezt a bűnvalló imádságot itt hallottuk, akkor a szívünkből fel kellene fakadnia annak az őszinte vallomásnak, hogy nem érdemeljük meg igazából, még az sem, hogy szólj hozzánk. Azt sem érdemeljük meg, hogy egyáltalán megtarts bennünket. Köszönjük, hogy mégis itt lehetünk. Köszönjük neked egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akire tekintesz te elsősorban, amikor a mi életünket nézed, és akiért kész vagy te az őszinte bűnbánónak bocsánatot adni. Úrunk, azért imádkozunk, hogy a mi szívünkben, és végezd el szent lelked által azt, hogy valahogy így tudjunk eléd borulni, ahogyan tette ezt egykor Dániel. Segíts nekünk abban, hogy őszintén tudjuk kérni azt is, könyörülj meg rajtunk. Hogy úgy gondolhassuk, mindnyájan, valóban csak te vagy az, akihez érdemes odafordulni, aki szabadítást, segítséget tudsz adni nekünk is. Kérünk téged, hogy most ezt a mai istentiszteletet is áld meg számunkra, könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünk így élhessen a te szavad. Könyörülj meg rajtunk, hogy ki tudjuk mi is mondani a szívünk mélyéből jövően. Igazad van, Urunk. Ámen. Így ezt 74. dicséretünket keressük meg, énekeljük, és készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten igéje még a Dániel könyve 10. részéből hangzik hozzánk, innen egyetlen igeversből, a 12-ből. Majd ezt mondta nekem, mármint az angyal Dánielnek, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Erich Maria Remarque Szerelem és halál órája című regényének a története a második világháború idején játszódik. Főszereplője egy német fiatalember, aki gyakorlatilag az iskola, a középiskola padjaiból kerül ki a frontra. Aztán bizonyos idő, mintegy két esztendő után hazamehet szabadságra. Tulajdonképpen a könyvnek a szerzője ezeknek a napoknak a történetét írja le, ennek a fiatalembernek a vajúdásait. A középiskolai hittantanárával folytatott beszélgetésben így fogalmazza meg ez a fiatalember kínlódásának tartalmát. Azt szeretném megtudni, mennyire vagyok részes az elmúlt 10 év gazdtetteiben. Szeretném tudni, mit csináljak. A háború gazdettére gondol, kérdezi a tanár. Mindenre, ami odáig vezetett. A hazugságra, elnyomásra, a jogtalanságra és az erőszakra. És a háborúra is gondolok. A háborúra, ahogy mi folytatjuk, rabszolgatáborokkal és koncentrációs táborokkal, és a polgári lakosság tömeges kiirtásával. Miközben az emberek, a fiatalember körül a homokba dugják a fejüket, vagy különféle módon mentegetőznek, a rendkívüli helyzetre hivatkozva sajátos magyarázatokat gyártanak cselekedeteik igazolására, ez a fiatal próbálja megtalálni a helyes utat. a feje tetejére állt világban is. Nem bújik ki a felelősség alól. És ez az, ami, valljuk be, igazából a mi mostani világunkból, amely ugyan másképpen, de mégis valahogy magából kifordult világ, nagyon hiányzik. Hiányzik az igény a világos látásra. Az persze nem pocsan csak úgy az ölünkbe, illetve inkább azt kellene mondanom, hogy a fejünkbe. Ahhoz gondolkozni is kellene, az pedig már időigényes és fárasztó is, sőt, némi csend sem ártana hozzá, hiszen milyen szántó gondolatok állandó rohanás közben kevésbé születnek. S a tennivalók rengetegében, elcsigázott állapotban hamarabb rábólintunk arra, amit a környezetünk sugall. Már csak azért is, hogy ne kelljen még valamire koncentrálni, még valamin elgondolkozni, mert ahhoz már nem nagyon van erőnk. Így azonban alig, ha jutunk tovább, a holnap mit teszünk, meg holnap mit veszünk fel kérdésnél. Felszínes marad a gondolkozásunk, és ennek következtében az életünk is. Aztán van itt még valami. És ezt a valamit hadd mondjam el úgy, hogy most egy olyan lelkészt fogok emlegetni, aki abban az időben élt, amely időkről ez az előbb emlegetett regény is szól. Ez a lelkész Dietrich Bonhoeffer. Ő tehát a hitleri Németországban volt lelkipásztor, teológus, és a II. Világháború vége előtt a német fasizmus egyik koncentrációs táborában halt mártírhalált. Műveiben éppen ezért újra és újra előjönnek azok a kérdések és azok a gondolatok, amelyek ennek a emlegetett regénynek a szerzőjét is nyilván foglalkoztathatták, és azért szőtte bele a műveibe. Bonhoeffer egyik írásában többek között az emberi butaságról elmélkedik. Azt írja ezzel kapcsolatban, az egyik hatalmának szüksége van a másik ostobaságára. A folyamat emellett nem az, hogy az ember bizonyos, esetleg intellektuális adottságai egyszerre elkorcsosodnak vagy megszűnnek, hanem a hatalomgyakorlás elsőtről ereje nyomán az ember elveszti belső önállóságát. És ekkor többé vagy kevésbé öntudatlanul lemond arról, hogy az adódó élethelyzetekhez az önálló viszonyulást megtalálja. A buta, mármint a buta ember makacsága nem téveszthet meg bennünket afelől, hogy nem önálló. A vele való beszélgetésben érezzük, hogy nem is személyesen vele, hanem a rajta elhatalmasodott szólamokkal, jelszavakkal van dolgunk. Így akarat nélküli eszközzé válva a butaság képes lesz minden gonoszra, s egyidejűleg képtelen az gonoszságként felismerni. Itt van az ördögi visszaélés veszélye. Így tesznek embereket örökre tönkre. Eddig az idézet Dietrich Bonhoeffertől. Dánielről, akiről a felolvasott bibliai szakaszban szó van, szintén el lehetne mondani azt, hogy nem jókorban jött erre a világra. Hiszen éppen akkor élt, amikor az akkori világbirodalom az ő népét, a zsidó népet is meghódította. És ennek a hódító birodalomnak a politikájához az is hozzátartozott, hogy a meghódított országokból bizonyos ifjakat elhurcoltak, azokat elvitték az uralkodónak az udvarába, azzal a céllal, hogy egyfajta átképzésnek vessék alá. Kicsit hasonlított ez a hozzánk időben közelebb álló török világ janicsár iskoláihoz. Dániel is ott volt ezek között a fiatalok között. De hogyha olvassuk a könyvet, akkor azt láthatjuk, hogy ő a számára idegen, ismeretlen társadalomban, a pogány világban is annak a társadalomnak tulajdonképpen aktív és hasznos tagjává vált, úgy azonban, hogy nem veszítette el a belső önállóságát. Tehát mi kell ehhez? Hogyan lehetséges ez? Mindenképpen szükségünk van ehhez egy olyan iránytűre, amit semmi nem zavarhat meg. És Dánielnek volt ilyen iránytűje. Olyan, amit senki tőle el nem vehetett. Ami bizonyos értelemben be volt építve az életébe. Dániel az írásokon, az Isten beszédén tájékozódott. Én, Dániel, megértettem az írásokból. Olvashatjuk a 9. rész elején, és hallottuk is itt a felolvasott igeszakaszból, amikor a babiloni fogság időtartamáról van szó, és azzal kapcsolatban jegyzi meg ez Dániel, hogy megértettem az írásokból. Az imádságában pedig elmondja azt a felismerését, hogy azért kell nekik most a hódítók rabigája alatt nyögni, mert hűtlenek voltak Istenükhöz, nem hallgattak a szavára, nem tartották meg a törvényét. Isten pedig még annak idejében elmondta nekik azt, és ez a Mózes törvényében ott áll, hogy ha megszegik a szövetséget, ha hűtlenné válnak Istenükhöz, akkor annak mi lesz a következménye? Honnan tudta ezt Dániel? Az írásokból, hiszen ő maga kimondja, hogy a Mózes törvényében ott van ez. És aki ismeri az Isten igéjét, ismeri a törvényeket, az tudhatta volna, rajta kívül is, mások is tudhatták volna, hogy ha nem hallgatnak Istenre, akkor a veszedelmet hozzák azzal magukra. Az egész Izrael, így olvastuk, megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Isten adhat nekünk is világosságot, igéje és szent lelke által a zavaros időkben is, az olyan korokban is, amelyekben különösképpen is nehéz eligazodni. És így láthatjuk meg mi is a bizonyos események, dolgok közötti összefüggéseket is, mint ahogyan az itt Dánielnél is történt. Dánielről azonban még az is kiderül az igéből, hogy ő vágyott is a dolgok megértésére, vágyott a világosságra. Mondhatjuk persze erre azt is, hogy nem csoda, hiszen Dánielnek elég különleges dolgokat hozott az Úr tudomására, és nem is akármilyen módon, hiszen volt, amiket látomások által akart az Úr megértetni vele, illetve hozott a tudomására. Persze, hogy izgatták őt ezek a látomások, hogy mit is jelenthetnek ezek, mit is kell ebből most saját magukra következtetésként levonni. És valóban nem mindegyikünknek van része ilyenfajta isteni megszólításban, mint amilyenben Dánielnek volt. Már csak azért is, Mert mióta az Isten beszédét ebben a könyvben, a Bibliában a kezünkbe vehetjük, azóta Isten az ő gondolatait, az ő tervét, akaratát elsősorban ezen keresztül akarja velünk megértetni, megismertetni. Ez a könyv tartalmazza az ő kijelentését. És elég gazdag tárház ez is. Annyira gazdag, hogy nem lehet csak úgy egyik napról a másikra megismerni, főleg úgy megismerni, hogy a saját életünkre nézve is tudjuk iránytűként használni, és tudjunk igazodni így hozzá. De vajon nekünk mondhatja-e már az Úr azt, amit Dánielnek angyala által mondott, rászántad magad a dolgok megértésére. Ott van-e bennünk ez az odaszánás, ez az elhatározás. Én szeretnék az Isten kijelentéséből minél többet megérteni. Mindazt, amit ő jónak lát, tudomásomra hozni, azt valóban szeretném is megérteni, és szeretném, hogyha az életem ahhoz igazodna. Az angyal szavai, melyeket olvastunk itt a 10. fejezetből, tehát a 2. kis rövid igeversünkben, azt is megmutatják azonban nekünk, hogy az Isten előtt alázattal megálló ember előtt tárulnak fel. Az Isten kijelentései, az az ember jut igazán megértésre és világosságra, aki alázattal tud Istenhez közeledni. Dánielről ezt mondta az angyal többek között, megalázkodva Istened előtt. És az imádságát olvasva, és most gondoljunk vissza erre az imádságra, amit hallottunk az első igeszakaszból, megsejthetünk valamit abból, hogy mit is jelent ez az Isten előtti alázat. Dániel különös módon fogalmazza meg azt a felismerését, hogy ők hozták magukra a veszedelmet, vagyis a hódítók igáját, Isten iránti engedetlenségükkel. Mózes törvényében az Úr eléjük adta, mi lesz a következménye a nép Isten iránti hűtlenségének. Most csak ez következett be. De hogy mondja ezt Dániel? Gondoljunk csak vissza. Ő így fogalmaz, Isten megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk, azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk. Az előbbi kérdést, hogy mondta ezt Dániel, lehet, hogy helyesebb úgy feltenni, hogy hogyan látta ezt Dániel? Azt mondja, hogy az Úr megtartotta szavát. Azzal, hogy a babiloniak uralma alá kerülhettek, azzal igazából Isten csak megtartotta a szavát. Majd így folytatja Dániel, ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. De hát igazából azzal, hogy Isten a hódítók kezébe engedte őket, megbüntette őket az engedetlenségük és a hűtlenségük miatt. Dániel szerint pedig az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mindkét kifejezés. Isten megtartotta a szavát, ez az egyik. A másik pedig, hogy gondja volt arra. Gondoljunk csak bele, hogy a Szentírásban többnyire pozitív jelentéstartalommal szerepelnek. Az is, hogy megtartotta a szavát. Hiszen általában az Isten csodálatos ígéreteivel kapcsolatban olvashatunk ilyenekről, hogy megtartotta a szavát, hogy beteljesítette az ő ígéretét. És a másik kifejezést is, hogy gondja volt arra, Ez is inkább pozitív értelemben. Abban az értelemben, hogy az Isten valóban gondviselő szeretettel vesz körül bennünket. És itt pedig Dániel mindkét kifejezést negatív eseményhez köti. Nem elgondolkoztató? Nem azt lehet itt felismerni, hogy valóban egyfajta látásmód ez Dániel részéről, amely itt megnyilvánul. A szavát megtartó, hűséges, megbízható Isten képébe igenis. Az is belefér, hogy a bűneink következményeit sem tartja vissza. És ha mégse jön ez a bizonyos veszedelem, akkor az bizony csak az ő kegyelmének köszönhetjük. És igenis, akkor is gondja van ránk, amikor ránk engedi a veszedelmet, amikor igazából megbüntet bennünket. Ugyanis akkor is az ő keze van fölöttünk, akkor is az ő kezében vagyunk, mert végső soron nem a bennünket elnyomó, vagy a nekünk rosszat akaró emberek vagy hatalom kezében vagyunk mi, hanem végső soron az Isten kezében vagyunk. És nem csodálatos az, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, már azt is tudjuk, hogy ez a bizonyos isteni kéz, ez egyben atyai kéz. Atyai kézben van az életünk. Akkor is, amikor talán éppen elnyomók szorongatnak, vagy amikor nagy-nagy nyomorúságban vagyunk. Ezt a látásmódot, amely Dánielt jellemezte, valóban átszőtte, sőt, alapjában véve meghatározta az Isten előtti alázat, mely ebben a vallomásban csúcsosodik ki, mert Istenünk az Úr bármit cselekszik is. Igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. Dániel számára Isten valóban mindeneknek ura, királyoknak királya. De azt is engedi, hogy az ő életének is ura és királya lehessen. Dániel pedig pontosan az Istennel való ilyen fajta kapcsolatából, az Isten iránti előtti alázatából nyeri azt a szabadságot, amellyel talpon tud maradni a ránehezedő nyomorúságban. Azt a szabadságot, amellyel ellen tud állni az elnyomó hatalom asszimilációs törekvéseinek. Nem csak elviseli ezt valahogyan, hanem közben Isten áldott embereként végzi a tőle kapott feladatát. Az emlegetett német evangélikus lelkész Bonhoeffer is hasonló módon élte meg a borzalmas hitleri időket. Egyik versében így vall erről, ez a címe, ki vagyok én? Ki vagyok én? Sokszor mondják nekem, úgy lépek ki a cellám ajtaján, mint földes úr a saját birtokán. Nyugodt, vidám és bátor a szívem. Ki vagyok én? Sokszor mondják nekem, őreimmel is tisztán, szabadon beszélgetek, barátságos hangon, mintha én parancsolnék ő nekik. Ki vagyok én? Azt is mondják nekem, fogságomat közömbösen veszem, mosolyogva is büszkén viselem, mindkinek megszokott a győzelem. Valóban az vagyok, akinek tartanak? Vagy az a másik, ahogy ismerem magam, nyughatatlan, vágyódó és beteg. Mint kalitkába zárt madár remeg, légszomjal küzdve, mint kit folytogatnak. Éhes, színre, világra, madárhangra, szomjas a jó szóra és ember közelre, önkéntől, bántástól, haragra gerjedve. Ben hajszoltam, mégis nagy dologra várva, féltünk gondolva a távoli barátra. Kimerült, de kész a nagy búcsúvételre. Ki vagyok én? Csak ez? Vagy talán amaz is? Vagy ma még csak ez? És holnap már a másik? Vagy mindkettő vagyok? Másnak jót mutatva? Magam előtt pedig önsajnáló gyáva? Vagy hasonlít bensőm a megvert sereghez? Zavartan hátrás nem jut győzelemhez, amit már kivívott érte a nagy hős? Ugyan ki vagyok én? Magányomban gúnytűz belőlem a kérdés. De bárki legyek is, te ismersz, Istenem, mert a tied vagyok. Bajúdások, harcok, kétségek, gyötrő kérdések, de végső soron mégis az határozza meg, és határozta meg az életét, hogy az Úrhoz tartozhat. A tiéd vagyok. És 1944. augusztusában egy levélben a következőket írta. Kérlek, ne aggódj, és ne töprenj miattam. De ne felejts el értem könyörögni, s ezt te bizonyosan nem is felejted el. Isten keze és vezetése olyan megrendíthetetlen bizonyosság számomra, és remélem, hogy ebben a bizonyosságban mindig meg is őriztetem. Soha se kételkedj abban, hogy az utat, amelyen Isten vezet, hálásan és boldogan járom. Gondoljunk csak bele. Várva tulajdonképpen a halálra írja ezt Bonhoeffer, a kivégzésre. Eddigi életem tele van Isten jóságával, és a keresztre feszített megbocsátó szeretete a vétket elfedezi. Leghálásabb vagyok azokért az emberekért, akikhez közel kerültem, és csak azt kívánom, miattam soha se szomorodjanak meg, hanem mindig hálásan megőrizzék a bizonyosságukat Isten jósága és megbocsátása felől. Bátorítsanak bennünket a példák is. A bibliai példa is Dániel története, de Bonhoeffer élete, s lehetne még hozni példákat arra, hogy ne fáradjunk bele Isten akaratának a keresésébe. Ne fáradjunk bele abba, hogy megtaláljuk magunk számára az Istentől elrendelt utat, hogy azt felismerhessük. Tudjunk álhatatosan könyörögni a tisztánlátásért, a józonságért, hogy ezeket megnyerve, harcok és vívódások közepette, és valóban cselekedhessük is azt, amit az Isten reánk akar bízni. Amen. Négyszázötvenkilencedik dicséretünket keressük meg, és a negyedik verszakát énekeljük imádságos szívvel. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy szabad nekünk a világosságot keresni, és a világosságban járni. Akkor is, ha úgy érezzük, hogy oly sötét körülöttünk minden. Köszönjük, hogy ez azért lehetséges, mert Te elküldted Jézus Krisztust ebbe a világba. Elküldted őt, aki a világ világossága. Köszönjük, hogy ez a fény belehasított a sötétségbe, és ez a fény, ez a világosság el tudja űzni a sötétséget. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus befogadva, Jézus Krisztusra bízva az életünket, mi is ebbe a világosságba kerülhetünk. Köszönjük, hogy ebben a világosságban valóban feltárulhatnak számunkra olyan összefüggések is, melyeket egyébként soha nem tudnánk felfedezni. Köszönjük, hogy olyan felismerésekre lehet eljutni, melyek gazdagítják életünket. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ebben a világosságban érdemes igazából járni, és Te ennek a bizonyosságát is adod a Tieidnek. Köszönjük neked, Urunk, hogy van nekünk iránytünk, amelyhez igazodhatunk, amely mutatja nekünk a helyes irányt, utat. Köszönjük ígédet, és köszönjük szent lelkedet, akit kiárasztottál a Tieidre, akit adsz ma is mindenhová, ahol vágyakozó szívvel várják. És köszönjük, hogy szent lelked személyessé tudja tenni a te ígédet, egészen közel hozza azt hozzánk, hogy így érthetjük meg, hogy mi dolgunk nekünk itt ebben a világban. És köszönjük, hogy akkor is, amikor emberek körülöttünk életük értelmét se nagyon tudják felfedezni, amikor nem tudják, hogy mi végre vannak is itt igazából, mi kegyelmedből, akkor is megtalálhatjuk a helyünket, és elfoglalhatjuk azt a helyet, és ott helyt állhatunk. Most azonban azért is imádkozunk, hogy ezt a kegyelmet ad minél többeknek, hogy ez a világosság minél többekhez eljuthasson, és ebben, ha neked úgy kedves, és tudjuk, hogy a te akaratod ez, akkor bennünket is használj fel. Onnan tudjuk, hogy a te akaratod, hogy te küldetést adtál a benned bízóknak, azt, hogy hirdessék az evangéliumot, amely által a világosság terjedhet a világban. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne fáradjunk hát bele az imádkozásba, a rád figyelésbe, hogy ne aludjunk el ott azon a helyen, ahová állítottál. Ne olyan őrök legyünk, akik elszúnyókálunk közben, és az történhet körülöttünk, ami éppen csak úgy jön, mert nem vesszük észre. Könyörülj meg rajtunk, hogy éberek tudjunk maradni, és valóban azt tegyük, ami ennek a világnak a javát, a körülöttünk lévő embereknek az üdvösségét, boldogságát szolgálja. Így imádkozunk, Urunk, egész egyházunkért. Így imádkozunk a népünkért is, hogy bárcsak ezt a világosságot minél többen felismerhetnék, bárcsak minél többen elindulnának e fény után. Urunk, könyörgünk hozzád azért, hogy légy azokkal különösképpen is, akik talán pont most vívnak ilyen lelki harcokat, akik most vannak nagyon elkeseredett, elcsüggett állapotban, hogy hadd láthassák meg azt, hogy te ott vagy, és hogy a te kezedben van az életünk, és milyen jó, hogy önként is átadhatjuk magunkat neked, és úgy lehet a kezedben az életünk, mint atyai kézben. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Könyörgünk hozzád a megszomorodott szívűekért. Te adj nekik vigaszt, és a sebeiket te gyógyítsd be. Maradj velünk, kérünk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg még ma, és bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk bűnözőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig még hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira hívogatom a testvéreket, kezdve azzal, hogy ma délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban családi istentiszteletet tartunk. A gyülekezeti alkalmak rendje kicsit másképpen alakul a ránk következő héten, hiszen pünkösdre készülünk. Ez azt jelenti, hogy szerda, csütörtök és péntek este 6 órai kezdettel bűnbánati istentiszteleteket tartunk itt a templomunkban. Tehát szerda, csütörtök és péntek este lesznek 6 órától itt bűnbánati istentiszteletek. Pünkösd vasárnap és hétfőn 10 órától úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karáról legátus is érkezik közénk, Skultétiné Fekete Katalin, aki pénteken este a bűnbánati istentiszteleten és a pünköst hétfői istentiszteleten szolgál közöttünk. Hirdetem azt is, hogy a hétfői istentiszteletünkön 2 felnőtt testvérünk konfirmációjára is sor kerül. Készüljünk ezekre az alkalmakra imádságos szívvel. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem az úrvacsorát házhoz is, kérem a testvérek segítségét, hogyha tudunk, betegidős gyülekezeti tagról, aki nem tud eljönni az ünnepek alatt, tessenek szólni, és akkor felveszem a kapcsolatot ezekkel a testvérekkel. Hirdetem azt is, hogy az istentisztelet előtti énektanítás a nyári hónapokban szünetelni fog, ami azt jelenti, hogy pünköstől kezdve már nem lesz tehát így az istentiszteletek előtt énektanulás, de a reménységünk az, és úgy készülünk, hogy szeptemberben újraindul, tehát megint lesz majd arra lehetőség, hogy újabb énekeket sajátíthassunk el. Hívogatjuk a testvéreket a nyári gyülekezeti csendesetünkre is, amely július 5-től 11-ig lesz a Pénzesgyőri Jázmin panzióban. Jelentkezni lehet Varga András testvérünknél, illetve feleségénél és a lelkészhivatalban is. Ebben az esztendőben is megrendezik a Református Zenei Fesztivált. Kaptunk plakátot, ezt elhelyeztük, tessenek megnézni, illetve kaptunk egy Fidiglio című újságot, amelyben megtaláltunk minden programot, illetve szükséges tudnivalókat, istentisztelet után ebből is az érdeklődő testvérek magukhoz vehetnek egy-egy példányt. Hirdetem azt is örömmel, hogy a pünkösdi gyülekezeti hillevelünk is készen van, már az áldozó csütörtöki istentiszteletünkön is lehetett vinni belőle. Arra buzdítom a testvéreket, hogy tessenek vinni, megtalálhatjuk ott hátul, és az utcánkban, környékünkön lakó testvéreknek is vigyünk magunkkal, és adjuk oda. Hirdetem azt is, hogy a februárban indított keresztkérdések kurzus befejeződött április végével. Szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak, a csoportvezetőknek, illetve annak a testvérnek, aki a vacsorákat főzte, készítette a kurzusestékre. Isten áldja meg gazdagon az ő életüket, és köszönjük az ő szolgálataikat. És mindenkit biztatok arra, hogy tartsuk az emlékezetünkben ennek a kurzusnak a lehetőségét a nyári hónapokban is, és hívogassunk, vagy aki közülünk szeretne jönni, őket is bátorítom, illetve hívogassunk, szeretnénk szeptemberben is indítani, tehát várjuk a jelentkezőket. A Proeklézia Alapítvány egyik kuratóriumi tagja, Tóth György testvérünk szeretne szólni most hozzánk néhány szót.
Kedves testvérek, szokás szerint a személyi jövedelem adó 1%-a miatt állapítam. Számokat nem említenék, mert úgy éreztem, mint az Isten tisztelet alatt, a igényezetés alatt és utána, hogy szinte szentségtől is lenne itt most konkrét forintokról beszélni. Azt kell tudni, hogy az alapítvány a egyházközségünk alapítványa. Sokszor mondják azt, hogy ha Isten nem építi a templomot, az emberek hiába építhetik. Most nekem az az érzésem, és én hiszek benne, hogy aki a FIA 1%-át felajánlja az alapítványnak, az tulajdonképpen Isten munkáját tudja ezzel segíteni. Az alapítványunk az egyházközséget támogatja, hogy az egyházközségünk rendezvényeit, azok alkalmait, és az egyházközség pedig ugye azzal van legfőképpen elfogalva, hogy akinek már résnyire itt van a szeme, az kicsit jobban kinyissa, akinek jobban ki van nyitva, annak még jobban kinyissa, és végül mindenkit Istenhez vezessen. Tehát én azt hiszem, hogy aki fölállja az 1%-ot, az valahol Isten eszközévé válhat, és hát kérem tegye meg, jutass nekünk ezt az összeget. Számokat nem említenék, azt szeretném elmondani, hogy a 1%-on kívül igazán még egy forrás van az alapítványoknak, ez pedig az önkormányzattól kapott támogatás. Ezében is sikeresen pályáztunk az önkormányzata, most már lassan mondhatom, szokásos három tevékenységi formánkat támogatja. Az egyik a gyülekezeti csendeshetünk, a másik a hittanoktatás, és a harmadik a zenei programok rendezése. És a csendes hétnél hadd ragadjata itt egy pillanatig. Az alapítványunk kuratóriuma és a gyülekezeti presbitériuma között van egyfajta együttműködés, munkamegosztás. Mindig úgy szoktuk csinálni, hogy mi alapítványák úgymond elmondjuk a kuratóriumnak, a presbitériumnak, hogy külön mekkora összeget tud az alapítvány erre a célra, mint hogy a csendes hét támogatására fordítani. Ez alapján kidolgozzuk a támogatási alapelveket. És ehhez viszont borzasztó fontos a visszajelzés. Azt szeretném kérni mindenkitől, aki most itt van, vagy aki nincs itt, vigyék el a hét. Ha valaki kizárólag pénzügyi okból nem jönne el a csendesetünkre, akkor az ne tegye. Kérem szépen, itt van lelkésznünk, a presbitérium tagjai és a szervezők, szóljanak nekik, hogy én szeretnék eljönni, de csak ennyivel, vagy csak annyival, vagy csak amennyivel tudok úgymond beszállni, nincs meg az egész összegén nekem. Nincs ebben semmi kösebb szégyen, mi pedig azért vagyunk, hogy ebben az esetben segítsük, és az 1% pontosan ezt a célt, hogy ezt a célt is szolgálja. Ez azért is nagyon fontos, mert hogyha a jelentkezések nagyon későre tolódnak, akkor egyszerűen annyira beszorulnak a szervezők időben, hogy nem tudják normálisan pénzügyileg megszervezni csendesetet, a szállásáját, stb. Kérem szépen, hogy akik a fizikai munkájukkal segítik a gyülekezetünket, becsüljük őket annyira, hogy segítsük őket azzal, hogy jelentkezünk időben. Kérem szépen, aki még nem tette meg, és jelentkezhet, mert tudom, most nem az alapítvány zsében szólok, de összefonódik a két, szóval kérem szépen, hogy jelentkezzen, hogy hadosztok szét azt a kis összeget, ami rendelkezésünkre áll. A 1% felajánlásának több módja van. Én azt hiszem, hogy a bejárati ajtónál vannak papírok, ami rajta van az alapítványnak az adószáma, ezt kell föltüntetni az adóbevalláson, annak is egy speciális csatolt papírján. illetve a 1% kétszer 1%-ot lehet felajánlani, a másik az pedig a református egyházunkat szolgálja. Én azt gondolom, hogy szeretném azt is kérni, hogy támogassa mindenki, támogassuk egyházunkat. Köszönöm szépen a figyelmet.
Mi is köszönjük szépen. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Mile Zoltánné Bagi Etelkától búcsúztunk, aki 1934. június 7-én Szereten született, és ez esztendő május 2-án Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus Krisztustól kívánunk vigaszt, erőt és békességet a gyászoló család megszomorodott tagjainak. Az adakozásra bátorítom, biztatom még a testvéreket. Mindenki úgy adjon, írta Pál apostol ezzel kapcsolatban, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 200. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 6 verszakával, a 6. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Amen.